újraolvasom az imént elolvasott szakaszt a Jelenések könyvének a második fejezetéből, 8. verstől 11. versig. Itt szól Isten igéje üzenete. A szmírnai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. És tudok azok káromlásáról, akik zsidónak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Mert íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, nem árt annak a második halál. Szeretett testvéreim, a Jelenések könyvének a 2. és 3. fejezetében az Úr Jézus Krisztus, mint egy nagy átvilágító bíró, különböző kis-ázsiai gyülekezeteket világítja át, és mond el ezekről a gyülekezetekről néhány dolgot, úgyhogy hiszem, hogy ezek számunkra is, mai gyülekezetek számára is üzenetté válhatnak. Azt lehet mondani, hogy az a Krisztus, aki a röntgennél is erősebb tekintettel bír, górcső alá veszi az akkori keresztény időknek az egyes gyülekezeteit, és rajtuk keresztül talán éppen a lovas berényit is. És amit elmond itt a szmírnai gyülekezet vonatkozásában, annak üzenete van számunkra is. Sőt, hogyha 2 szóban szeretném összefoglalni mindazt, amit az igéből fölolvastam, akkor úgy lehetne megfogalmazni ennek az igének az üzenetét, vagy azt a címet lehetne adni ennek az ige hirdetésnek, hogy a látszat az bizony csal. Mert a látszat az az a szmírnai gyülekezet tekintetében, hogy ez egy szenvedő gyülekezet, de a másik oldalon, és ezért csal a látszat, ez a gyülekezet mégsem elhagyott, mégsem magára maradt gyülekezet. Szenvedő gyülekezet, de mégsem egyedül lévő gyülekezet, hiszen az Úr Jézus ott van velük. Mert a Krisztus gyülekezete, és ez igaz minden idők gyülekezetére és gyülekezeteire, sőt keresztény emberére is, hogy a Krisztus gyülekezete bizony szenvedő gyülekezet. És ahol az időben, ahol a történelemben, ahol a hétköznapokban egy gyülekezet nem válik szenvedő gyülekezetté, ott bizony az ige szerint legalábbis nagy baj van. Azt gondolom, hogy erről azért nagyon időszerű beszélni, mert manapság erről nem sokan akarnak, vagy akarunk tudomást venni. Különösen nem egy európai világban, egy szabad világban, ahol azt gondolom, hogy uralkodik egy teljesen torz és bibliátlan egyházkép. Talán magunk között is felleljük a református egyházunkban ennek a nyomat. Ez a torz egyházkép sarkítva a rózsát azt tövis nélkül képzeli el. És bár igaz az, hogy genetikai eljárásokkal már rózsát nemesítettek tövis nélkül, az viszont biztos, hogy semmilyenféle egyházi klónozással nem hozható létre az a kereszténység, amely mentes és ment mindenféle szenvedéstől. Hogy egy kicsit jobban értsük arról, hogy Jézus szeret bennünket, nem más beszél, mint a kereszt, ami maga is a szenvedésnek az egyik képe, és Jézus azt mondja az ő egyik imádságában, hogy azt kérem, Atyám, az én tanítványaim tekintetében, hogy ők is ott legyenek, ahol én vagyok. Magyarán Jézus oda helyez bennünket, ahol ő is volt a szenvedésnek a helyére. Mert szenvedés nélkül nincsen keresztény élet, és nincsen gyülekezeti élet. A Krisztus egyháza, legalábbis, hogyha hű marad az ő urához, akkor bizony szenvedő egyház és szenvedő gyülekezet. sehol nem olvasunk tudnélik a Bibliában arról, hogy az Úr Jézus valamiféle üvegházban hozta volna létre a szőlőskertjét, aztán állandó műtrágyázás, meg növényvédelem, meg stabil klíma mellett növekedne a gyümölcs. Tudjuk a hétköznapok világában, hogy ez nem így működik, hanem szőlőt is, amikor megmetszi a gazda, akkor a szőlővessző könnyezik, szenved, mert nincs szenvedés nélkül élet, és nincs szenvedés nélkül gyümölcs. Benne él a Krisztus népe a világban, és ezzel ki van téve a szenvedésnek. Na hát lássuk, hogy miért szenvedett és hogyan szenvedett a szmírnai gyülekezet. Ott az első keresztény században, Jézus halála után egy 40-50-60 esztendővel, és nézzük azt, hogy az ő szenvedésüknek mi az üzenete, talán egy kicsit a mi számunkra is. Azt mondja itt az Úr Jézus a szmírnaiaknak, hogy tudok a nyomorúságodról, tudok a szorongatott helyzetedről, mert szorongatásban él ez az ottani akkori gyülekezet. Az eredeti szó, amivel a Szentírás a szorongatást visszaadja, az tulajdonképpen nem más, mint a folytogatásnak a szava is. Olyan szituációban van ez a szmírnai gyülekezet, mint az az ember, akinek éppen a torkát szorongatják, akik folytogatnak, akinek másodpercei vannak a haláláig. Az első század végén tökéletesen értették a szmírnaiak, amit az Úr üzenít nekik, hiszen a keresztény üldözéseknek szituációjában voltak, sőt, benne éltek a mártíromságnak az előszobájában. Sőt, két marok közé voltak szorítva, egyfelől szorította őket a lázadó, lázító zsidóság, másfelől pedig a pogány államhatalom szorongatta az ő torkukat. És azt gondolom, hogy ez a fajta szorongatottság, vagy folytogatottság, az újra és újra tetten érhető keresztény egyháznak, vagy a református egyháznak a történetében is. Sőt, az ilyen helyzetek adják a kereszténység történetének furcsa módon a legdiadalmasabb szakaszai. Hiszen talán hallottuk már ezt az egyház történetből idézhető mondatot, hogy a mártíroknak a vére az bizony mindig magvetés. És valóban így van, hogyha a szorongatásban van az egyház, akkor tenyészik, ugyanakkor, hogyha túlságosan nagy szabadságban él az egyház, akkor gyakran azt tapasztaljuk, hogy enyészik. Talán éppen ez az egyik oka annak, hogy mondjuk a rendszerváltás előtt református egyházunknak a népmozgalmi adatai jobbak voltak, többen jártak talán templomba, többen konfirmáltak, többen tartoztak a gyülekezeteinkhez szerte az országban, mint manapság, amikor minden szabad, amikor mindennek nincsen semmiféle tétje. A szorongatott állapotban tetten érhető az, hogy az egyház az mindig megújul. A szorongatás, a szorongatott állapot nem csak az egyház életében, hanem a keresztény embernek az egyéni életében is mindig egy olyan helyzet, amikor letisztulnak a dolgok, amikor nagyon sok minden nyilvánvalóvá válik, amikor az ember életének igazából kereszténységének tétje lesz. És ez a tét helyzet ugyanúgy, mint a meccsek esetében ez lenni szokott, ez mindig valami gyümölcsöző dolgot, mindig új erőt, új lendületet hoz az egyház vagy az ember életébe is. Ezer formája van annak, hogy egyéni életünkben is hogyan szenvedünk keresztényként, és hogyan szorongatok. Tudnélik, ma is úgy van ez, mint annak idején Szmírnában volt, hogy egy-egy társaságból azért kinézik az embert, hogyha komolyan veszi az ő hitét. Sőt, jó esetben fiatalként szántalanszor megtapasztaltam, hogy kikopott az ember egy-egy társaságból, hogyha komolyan vette a kereszténységet. Előfordulhat az is, hogy talán a saját családunkban piszkálnak bennünket azzal, hogy nem kéne azért ezt az egész kereszténységet, meg a Krisztus ügyét olyan halálosan komolyan venni. Nem kéne ettől a Jézus Krisztustól azért annyira elvarázsolni. Talán az előfordul, hogy a munkahelyünkön vagyunk kitéve ilyen jellegű szorongattatásnak, hiszen ilyen gyakran hallhatjuk, hogy érdemes azért annyira egyháziasnak lenni, nem érdemes annyira korrektnek lenni, becsületesnek lenni, hiszen ilyen ember előbb-utóbb éhen hal. De van másfajta szorongatottság is. Van, amikor a betegségeink, a fizikai lehetőségeink, a fogyatékosságaink, egyébként a családi dolgaink szorongatnak bennünket. Nagyon nehéz dolog megélni azt, hogy szorongatva vagyunk, hogy szenvedünk. És az ige arról beszél nekünk, hogy pont a szorongattatás az az út, amin a keresztény embernek és az egyháznak az útja keresztül vezet. Az a kérdés, hogy vállaljuk-e, akár lelki értelemben, akár fizikai értelemben is a szorongattatást, a szenvedést, a folytogatott állapotot a Jézus Krisztusért. Mert a keresztény ember pontosan a szorongatott helyzetében válik mindig gazdaggá, sőt másokat is meggazdagítóvá. Egyszer egy lelkipásztor mesélte, hogy volt a gyülekezetében egy idős ágyhoz kötött néni, aki látszólag már semmire sem volt jó, és megkérdezte a lelkészét, hogy mit tehetek én ilyen szorongatott, szenvedő, nyomorult állapotban. És a lelkész annyit mondott, hogy egyetlen dolgot tegyen, de azt vegye nagyon komolyan. Kezdjen el imádkozni a gyülekezetére. És a néni elkezdett imádkozni, és ébredés támadt ebben a gyülekezetben. Mert a szorongattatás az mindig meggazdagítja keresztény ember életét. Vállaljuk-e? Van itt egy második dolog is, azt mondja itt az Úr Jézus ezeknek a szmírnaiaknak, hogy tudok a szegénységedről. Tudnilik, a szmírnai gyülekezetben elsősorban szegény emberek voltak. Sőt, a kereszténység első évszázadára jellemző volt, hogy elsősorban társadalmilag alacsony rangú, módú rétegek alkották azt, vagy hogyha nem is voltak azok, előbb-utóbb a keresztény üldözések miatt megfosztották őket a vagyonuktól, a földjeiktől, a házaiktól. És nem egyszerűen szegények voltak a szmírnaiak, hanem koldus szegények voltak. A Bibliában két szó van, ami a szegénységre utal. Az egyik az a fajta szegénység, amikor a szegény embernek mindene megvan, csak éppen feleslege nincsen. A másik fajta szegénység pedig a koldus szegénység, amikor semmiük sincsen. És ezek a szmírnai keresztények ilyenek voltak. Semmiek sem voltak, minden csak a Krisztustól várhattak. Ők a Krisztustól koldultak, hogyha úgy tetszik minden. És azt olvassuk, hogy a Krisztus mégis gazdagnak mondja őket. Tudok a szegénységedről, de mégis gazdag vagy. Mert testvéreim, úgy van ez, és most itt egy nagyon fontos mondat következik, hogy egy kegyes királynak a koldúsa, az gazdagabb, mint a maga erejére támaszkodó ember. Egy kegyes királynak a koldusa, az gazdagabb, mint a maga erejére támaszkodó ember. És azt gondolom, hogy ittben járva mi egy ilyen nagyon kegyes királynak vagyunk a koldusa. Az egyház történelem nagyon szépen példázza azt, hogy az anyagi jólét az egyház életében, és valljuk meg azért mi is valahol ebben élünk, hogyha összehasonlítjuk az életünket mondjuk az afrikai keresztényekkel, vagy az ázsiai keresztényekkel, az anyagi jólét az mindig egyfajta lelki elszegényedéshez vezetett. Szerte járok az országon, és nagyon sok gyülekezetet ismerek. Tele van ez az ország a rendszerváltás óta felújított templomokkal, parókiákkal, újabbnál újabb imaházakkal, csak éppen az élő hitű Isten népe hiányzik gyakran belőle. Éppen ezért nagyon komolyan kell venni az igének az üzenetét, tudnélik, hogy a fizikai építkezés, a fizikai gazdagság, a külsőleges építkezés sohasem mehet a lelkieknek a rovására. És boldog az a gyülekezet, amelyik úgy épít és úgy renovál, mint a lovasperényi, hogy közben lelkileg is épít. De szabad a saját egyéni életünkben ezt és a szegénység témát egy kicsit komolyan venni, tudnélik, hogyha tele hordjuk a mi zsebünket, szívünket, életünket mindennel, akkor az Úr Jézus nem tud semmit belehelyezni. Olyan ez, mint a gyerekeim, hogyha kérnek tőlem valamit, nem tudom odaadni nekik akkor, hogyha a kezük már eleve tele van játékokkal, vagy tele van étellel, vagy ital. Az üres kezű gyereknek a kezébe tudok valamit tenni, és az üres kezű gyerekemet tudom bármivel megajándékozni. Azt gondolom, hogy ideje van annak, hogy keresztényként megéljük ezt az üres szívűséget, vagy ahogy a Biblia mondja, ezt a fajta lelki szegénységet, ez a boldogságnak az útja. A koldus szegénység, a lelki szegénység a boldogságnak az útja Jézus szerint. Egészen konkrétan, hogyha önmagunkat megüresítjük, akkor tud bennünket az Úr Jézus megajándékozni. Az a kérdés, hogy itt választunk a szorongatottságot és ezt a fajta szegénységet, vagy éppen a könnyebb, de sehová nem vezető utat. Harmadszor arról is szólni kell itt, hogy ez a szmirnai gyülekezet nem csak szegény volt, és nem csak szorongatott volt, mint a mindenkori egyház, hanem rágalmazott is volt. Arról olvasunk itt, hogy a zsidók rágalmazzák ezt a gyülekezetet, ugyanakkor a pogányok is megpróbálják mindenféle módon szorongatni. Rengeteg hamis vádat ráfogtak, és hamis váddal illették az akkori keresztény egyházat és a szmirnaiakat. És ez megint csak tetten érhető az egyház történelemben, és tetten érhető napjainkban is. Nem tudom, hogy mennyire tetszettek figyelni a híradásokat. Az elmúlt héten volt Budapesten, amiféle felvonulás, az Andrássy úton a homoszexuálisok vonultak föl, és az egyik lelkipásztor valamelyik médiában, vagy valamelyik hírtelevízióban mondott egy fél mondatot, ami arra utalt, hogy hát azért ez nem egészen az Úristennek az útja, mert az Isten az férfivá és nővé teremtette az embert, és egyből megjelentek a híradások arról, hogy hát az egyház nem tartja tiszteletben az emberi szabadság jogokat. Nagyon sok mindennel lehet rágalmazni, nagyon sok mindennel lehet igaztalanul is, bibliátlanul is vádolni az egyházat, vagy vádolni a keresztény embereket, vagy rágalmazni a lelkipásztorokat akár. Gondoljunk bele, pár évtizeddel ezelőtt még az volt a jelszó, hogy a lelkipásztorok ingyen élők, és a népnek a zsírján élnek, nem dolgoznak, pusztán vasárnaponként fölmennek a szószékre, és mondanak néhány dolgot. És ezek a rágalmak, ezek milyen ott élnek az embereknek a gondolkodásában. Csak egy példát, hogy mondjak, a saját környezetemben Alcsúton fordult elő, hogy amikor elmondtam valakinek, hogy az elkövetkező héten szabadságon leszek, akkor ezt hihetetlen módon furcsálta, mondván, hogy hát miért? Hát tulajdonképpen lelkipásztornak egyfelől nem jár szabadság, másfelől pedig úgyis egész évben szabadságon van, hiszen csak vasárnap dolgozik. Rengeteg váddal illethetik a keresztényeket, a keresztény embert, az egyházat. Az a kérdés, hogy az ilyen helyzetekben vállaljuk-e mi a világgal való konfrontációt, ezekben a rágalmazott helyzetekben vállaljuk-e a Krisztusért azt, hogy kiállunk ő mellette. Mert minden ezen múlik. Az egész életünk, az egész sorsunk ezen dől el, hogy hogyan vállaljuk Krisztus melletti kiállást, és hogyan vállaljuk azt a nem tövismentes életet, mint azért a kereszténység nekünk jelent. Vállaljuk-e a megmérettetést? Vállaljuk-e a szenvedést? És hogyan viseljük a szenvedést? Mert legyenek illúzióink, azért a kereszténységünk az nem csupán örömből áll. Öröm önmagába véve gazdagság, de az öröm és a gazdagság felé az út a megpróbáltatásokon, a szegénységen, a szenvedésen, a rágalmazott állapoton keresztül vezet. Mert a szenvedő gyülekezet az csak látszólag elhagyó gyülekezet. Ismeri az Úristen a helyzetünket, ismeri, hogy hogyan kell talpon maradnunk ebben a világban, és éppen ezért meg is bíztatja itt a szmirnaiakat, és azt mondja, hogy lesz szenvedésetek 10 napig, és ez nagyon érdekes dolog, hogy ez a 10 napig való szenvedés, ez egy ilyen jelképes dolog itt az igében, ez arra utal, hogy a szenvedés az nem tart örökké. De vannak olyan időszakok az ember és az egyház életében, amikor a Krisztusért szenvedni kell. Vállaljuk-e, mert ha vállaljuk, akkor ezek a dolgok csak megerősítenek bennünket. Hiszen, ahogy Luther Márton mondta, az ördög is az Istennek az ördöge. Még az ördögöt is, még a sátáni erőket is felhasználja az Úristen a saját munkájában. Talán ismerős az Ószövetségből a Jónás féle történet, ugye amikor Jónás menekül az Úristen elől, és az Úristen egy vihar bocsát a tengerre, aztán Jónás lenyeli egy nagy hal, gondolom ismerős a történet, hát az a vihar meg az a hal is az Úristennek a vihara és az Úristennek a hala, amit Jónás érdekében fel szeretne használni. Sőt, óriás ígéretet ad az Úristen az ő hűséges népének. Azt mondja, hogy légy hű mind halálig, és neked adom az életnek koronáját. Az örök életet, a győzelmet ígéri Krisztus az ő egyházának, gyülekezetének, amelyik szenvedő gyülekezet, de mégis diadalmas gyülekezet. Mert, és itt megint egy nagyon fontos mondatot mondok, ha más nem, akkor ezt az egyet vigyük magunkkal az elkövetkező hétre, a munkahelyünkre, vagy oda, ahol éppen leszünk, és ez a mondat így hangzik, hogy az Úristen hűséges embernek nem marad adósa. Úristen annak az embernek, aki hűségesen, hozzá hű módon éli a hétköznapjait, nem marad adósa. Azt kérdezi tőlünk, Szigi, hogy vállaljuk-e ezt a minden áron való hűségét. Erre feleljünk most néhány perces csendes csak.